Mozart és Zelenka szerzeményeiben. Proms 2026, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm az új zenei újság hallgatóit a felelős szerkesztő Kovács Sándor nevében is. A mikrofonnál Várgedő Anna. Ha nyár, akkor fesztivál szezon. Kaposvárra, a Zemplénbe és Miszlára kalandozunk a mai adásban. Emellett hallhatnak majd lemez, illetve könyvajánlót is, a fókuszban magyar zeneszerzőkkel. Kezdjük a sort Kaposvárral, ahol jelenleg is zajlik a Kaposfest. A nyár egyik várva várt programsorozata augusztus 9-e és 14-e között zajlik. A részletekről Madarász Zsolt, a fesztivál igazgatóját, Hornyák Balást kérdezte.
17. alkalommal rendezik meg a Kaposfestet, ami tulajdonképpen rögtön az első években, ugye 2010-ben alapították ezt a fesztivált, nemzetközi hírnévre tett szert, hiszen például Joshua Bell is itt volt, de olyan különleges koncerteket is láthattak, hallhattak a hallgatók, mint Kocsis Zoltán és Rados Ferenc négykezes koncertje. Tudom, hogy akkor Kaposváron élt, hiszen ön is kaposvári, akár csak Kokas Katalin, aki az egyik alapítója volt ennek a fesztiválnak, akkor még a közönség soraiban ült?
Igen, és nagy örömmel vettem annak idején 17 évvel ezelőtt, hogy szülővárosomban alakul egy ilyen fesztivál, amely aztán nagyon gyorsan nemzetközi hírnévre tett szert, és csodáltuk azokat az előadókat, akik már akkor ott fölléptek. És hát külön öröm lett számomra, hogy aztán pár évvel később elkezdtem dolgozni a fesztivállal, és az elmúlt 7 évben pedig a projekt vezetőjeként is közreműködöm. Óriási élmény összeállítani a programot, és meghívni azokat a csodálatos kollégákat, művészeket, akik a világ számos tájára érkeznek Kaposvárra. És hát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon családias hangulat alakul ilyenkor ki a fesztiválon, amely azt gondolom, hogy olyan szempontból is egyedülálló, hogy nem igazán lehet egy hasonló természetű fesztivált egy igazán nagy metropoliszban megrendezni, hiszen itt a közönség és az előadók gyakorlatilag ugyanazokat az utcákat járják, ugyanazokban az éttermekben étkeznek, és kialakul egy olyan bensőséges viszony, ami aztán a koncertek hangulatán is érződik és hallatszódik.
Tulajdonképpen már van egy törzs közönsége a Kaposfestnek. Azt mondta, hogy nem csak Budapestről és Magyarország különböző területéről, de külföldről is vannak már visszajáró vendégek.
A fesztivál nem csak abban az értelemben nemzetközi, hogy nemzetközi művészeket fogad, és a koncertprogram is egy ilyen nagyon átfogó nemzetközi képet ad, hanem olyan szempontból is, hogy a közönségünk is nemzetközi. Pontosan látjuk, hogy évről évre vásárolnak jegyet Ausztriából, Németországról, Oszlóból, de Monte Carloból is van egy pár, aki évről évre visszatér a fesztiválra, és nagyon nagy élmény és felelősség, hogy ezt a színvonalat megtartsuk és továbbfejlesszük.
Az is a fesztivál jellemzője, hogy nem egy előre begyakorolt, konkrét, már turnékon bemutatott programmal érkeznek ide a művészek általában, hanem sokszor akkor találkozik ez a kis csapat először, és ott először mutatják be az adott művet ebben a felállásban.
Ez az óriási szuperképessége a Kaposfestnek tulajdonképpen, hogy azok a szólista művészek, akik a világ számos pontján a világvezető koncerttermeiben szóló koncerteket adnak, azok gyakorlatilag itt találkoznak először, sok esetben a Kaposfesten, sok esetben büszkeségünk, hogy mi hozzuk őket össze, és egyébként egy hosszú távú szakmai munka is kezdődik. És ezeken a napokon, ami tulajdonképpen nem sok, 2-3 napról beszélünk, amíg a próbákra idő van, általában 2 próba, főpróba koncerten mennek ezek az előadások, ekkor áll össze az a kamarazenei csapat, ami lehet egy kvartett, lehet egy quintett, egy sextett, vagy akár adott esetben egy duó, és a műfajú sokszínűség és az a nehézség, hogy gyakorlatilag ők megtalálják az összhangot, és ne csak szakmai értelemben, hanem emberi értelemben is egymásra hangolódjanak. Ez óriási felelősség, de óriási nagy öröm, amikor látjuk a koncerteken, hogy ez milyen jól működik, és az még nagyobb öröm számunkra, amikor azt látjuk, hogy ezek a művészek utána ezeket a produkciókat életre keltik, tovább viszik, és adott esetben egy következő esztendőben is visszavárjuk őket közösen együtt muzsikálni.
Hiszen jó pár olyan művész van, aki már évek óta visszatérő vendége a Kaposfestnek.
Így van, és ebben az évben is van néhány olyan fellépőnk, akiket közönségkedvencnek lehet mondani, ilyen például Kirill Trusov hegedű művész, ővel egyébként most már 7-8 éve együtt dolgozunk, minden második, harmadik évben visszatér Kaposvárra, nagyon nagy sikerű koncerteket adott, 2 évvel ezelőtt például Csajkovszki trióját játszotta Alexej Volodinnel és Várdai Istvánnal, és utána pedig ezt a Bartók Rádió is rögzítette és le is adta adásban, és nagyon sokan írtak, hogy hol hallható a felvétel, és mikor lehet őket viszont látni. De ilyen Pablo Barragán is egyébként csodálatos klarinétos, spanyol származású, Németországban él jelenleg, ővele is több egyére dolgozunk együtt a Kaposfesten, nagyon szereti a közönség, és igazán különleges produkciókat hoz majd Kaposvárra, akár egy Mendelssohn szonátát, akár egy Brahms klarinétötöst, amelyet én személy szerint is nagy örömmel várok.
Tulajdonképpen összesen 6 napig tart a fesztivál, de a koncertek 4 nap alatt zajlanak, és 14 koncertet hallhat majd a közönség. A nyitó koncertnek a második részében egy grandiózus mű, Brahms Ádor zongora 4-ese is elhangzik, ezt Pécsben mutatták be, és Brahms maga zongorázott ugye a premiéren. Azt szokták mondani, hogy ez egy elhanyagolt nagy művei közé tartozik Brahmsnak.
Igen, ez azért is érdekes, mert például a G-moll zongora 4-es, amelyben a magyaros témákat dolgozza föl, jóval ismertebb. De én azt gondolom, hogy ez pedig egy kifejezetten különleges mű, és azért is került a műsorba, mert hogy kevésbé ismert és kevésbé játszott. Talán emlékszik a közönség arra, hogy néhány évvel ezelőtt Baráti Kristóffal és Várjon Dénessel játszott a Várda István ezeket a dalokat a Műpában, ahol ugye elhangzott az összes Brahms zongora 4-es. No hát ebből most a nyitó hangversenyen az Ádor zongora 4-est hallhatják majd.
Hallgassunk most bele az említett felvételbe, amely a Művészetek palotájában készült. Johannes Brahms Ádur zongora 4-esének első tételét hallják. Várjon Dénes zongorázik, Baráti Kristóf hegedül, Szűcs Máté játszik mély hegedűn és Várdai István gordonkán. Brahms A-dur zongora négyesének részletét hallottuk, Várjon Dénes, Baráti Kristóf, Szűcs Máté és Várdai István előadásában. Miután így madártávlatból rápillanthattunk a Kaposfestre, lépjünk közelebb. Kovács Sándor a fesztivál augusztus 10-i nyitóhangversenyét hallgatta meg.
Ha Kaposvár, akkor Ripülrónai, Csokonai, Dorottya, régi színházi emlékek, sok-sok szökőkút, kedves utcai szobrocskák és sötét bordógázbuszok, hallom most csirülik le őket. No meg Kaposfest. És ha Kaposfest, akkor néhány éve Bősze Ádám. Ő az a műsorvezető, akit nagyon kedvel a közönség. Méltán. Szellemes. Minden nézőtéri eseményre azonnal reagál, ősi magyar kifejezéssel slágfertig, és mellette informatív. 10-én délután egy nemrég felfedezett fiatalkori Bartók művet mutatott be, nem mellesleg ő volt a felfedező, erről korábban már szóltunk az Új Zenei Újságban. Palojtai János játszott el a zongoraművet háromszor is, kezdésként, zárásként és középen. Bősze mondta el a tudnivalókat Gelyes Stefiről, Bartók egykori szerelméről, kettejük kapcsolatáról, a mű keletkezéséről. Közben szó esett még a macskafogó Grabowskijáról is, meg Nagyi Almás Pitéjéről a Wagneri lejtmotívumokkal kapcsolatban. Most nyilván önök oda-haza összeráncolják a homlokukat, hogyan, micsoda képtelenség ez, Tücsök és Bogár. Nos, nem képtelenség, aki ott volt, hallotta, tudja. Remekül szórakoztunk, és minden fontosat megtudtunk. Maradandó élmény volt délután 4-kor. Aztán szünet, este 7-kor a hivatalos nyitókoncert. Elmaradhatatlan beszédek az elején, szerencsére rövidek, majd Fritz Kreisler műve bevezetés és allegro Pugnani stílusában. Felteszem, nagyszerű Pugnani portré, illetve paródia ez a darab, ám bevallom, egy hangot sem ismerek eme itáliai barokk mestertől, csak annyit tudok, hogy tényleg létezett ilyen nevű szerző. Hogy Kirill Truszov nagyszerű hegedűs, azt meg már korábbról is tudtam. Peter Wittenberg zongoristával remek párost alkottak. Eredmény, lelkes üvöltés, hatalmas taps, ütemes persze a vége felé, erről a magyar publikum nem tud leszokni. Bár mindenben ennyire összetartana a nemzet. Jön Bősze. Ezúttal inkább rövid, de továbbra is szellemes. Akárcsak a következő Dohnányi mű, az Opus 10-es vonós trió szerenád. Három tétele hangzott el az ötből, nem egészen értettem, miért csak három, de talán jó volt ez így, az öt egy végtében alig, hanem sok lett volna. Abu Zahra Mariam és testvére Amira játszotta a hegedű és brácsa szólamot, Szabó Ildikó csellózott. Ismét üvöltés, nagy taps, vége ütemes. És persze megállapíthattuk magunkban, hogy Dohnányi remek komponista. Konzervatív volt? Igen. Bartókhoz képest feltétlenül. De kit érdekel ez már manapság túl a posztmodernen, neuromantikán hasonlókon? Szünet előtt még egy viszonylag korai Beethoven mű szerepelt a műsoron, az Opus 11-es trió klarinétra, csellóra és zongorára, Pablo Baragán, Várda István és Peter Wittenberg előadásában. Talán itt a helye, hogy szóljak a Kaposfest legnagyobb erényéről. Tulajdonképpen kezdettől fogva ez egy kamarazene ünnep, mikor olykor voltak is kirándulások más területre. A kamarazene az egymásra figyelés, spontaneitás nem kizáró, sőt feltételező fegyelem, a maximális felkészülés, bizonyos értelemben a háttérbe húzódni tudás művészete. És persze az egyetértésé, egyetakarásé. A Kaposfest ezért nagyszerű. Nyilván minden produkciónak van egy vezetője, aki a próbákon a legtöbbet mondja, és az élő előadásokon a háttérbe irányít. Úgy gondolom, a Beethoven darab esetében nem tévedek nagyot, ha azt feltételezem, Várdai István töltötte be ezt a funkciót. De végül is ez mellékes. Az a lényeg, hogy a muzsikusok folyamatosan egymásra néztek, egymásra mosolyogtak, és élvezték a zenélést. Ennek következtében aztán a közönség sem tehetett mást. Szünet után Brahms A-dur zongora négyese szólalt meg, Cosima Sulli la Rivière, Szűcs Máté, Várdai István és Palojtai János előadásában. A muzsikusok teljesítménye előtt le a kalappal, igazi kamarazenélés volt ez is. Mégis picit lejjebb kell csavarnom a lelkesedés lángját. Nem kétlem, remek mű Brahmsnak ez az opusza is. Finom és mély zene, egészen különleges színei vannak. A második tételben például sejtelmes, misztikus, túlvilági hangzások. Csak hát eszembe jut a jó öreg Hanslick, aki egyszer azt írta barátja egyik jeles nagy művéről, bájai nem demokratikusak. Tévedett, mert a negyedik szimfóniáról fogalmazza meg ezt a véleményt, és ez elég közkedvelté vált az idők során. Az Ádur zongora négyesre viszont talán valóban illik ez a leírás. Mindazonáltal az üvöltés most sem maradt el, de érzésem szerint halkabb volt az előzőeknél.
A hangverseny nyitó számát idézzük most. Fritz Kreisler bevezetés és Allegro punnyáni stílusában. Kirill Trusszov hegedül, Péter Wittenberg zongorázik. Észak-Magyarországon sem telik el fesztivál nélkül az augusztus. Ma kezdődik a Zempléni Fesztivál, amelynek Sárospatak a központja, de más helyszínek is bekapcsolódnak. A részletekről Hollerung Gáborral, a fesztivál igazgatójával beszélgetek.
Most már évtizedek óta, de mondjuk, hogy egy jó évtizede már a vezérelvünk, a változatosság, a sokszínűség, a legkülönbölőbb műfajok egyidejű jelenléte az, ami számunkra már meghatározó. Nagyon érdekes azért azt látni a közönségben is, hogy azok is, akik egyébként mondjuk komoly zenéért rajonganak, elsősorban ők is szívesen elmennek egy jazzkoncertre, nem is beszélve mondjuk egy színházi produkcióra, vagy bármilyen verbális műfajú dologban. Abszolút nem kiszámítható most már a közönségnek a érdeklődése, de inkább azt látjuk, hogy mindenki egy kicsit kíváncsi erre is, arra is, és ebből a szempontból a választék szélessége a legeslegfontosabb szempontunk a műsor összeállításban.
Az események sora olyan hosszú, hogy még áttekinteni is nehéz. Milyen zenei programokra látogathatnak el az érdeklődők?
Első hétvégének van egy tradíciója most már, a nyitó hangverseny, ami mindig Sárospatakon van. Ebben az esztendőben egy Gershwin zongora verseny, és a Új Világ Szimfónia hangzik el Dvorzsáktól, némileg a, ugye az amerikai függetlenség nyilatkozatnak az évfordulója alkalmából. Ez az első nap legjelentősebb zenei programja, de mondjuk szombaton Sátorai Újhelyen vagyunk, ahol egy Mozart koncert lesz, Miklós Erika növendékeivel egy rendkívül izgalmas játék, amiben a szintén a Budafoki Toksztányi Zenekar vesz részt ezúttal a kamara együttesével. Harmadik napon egy fúziós koncertet ad a BDZ, amely kimondottan klasszikus és nem klasszikus zenék összevegyülésével, adott esetben stílus játékával születik meg, ez meg szerencsén van ez a koncert. Ugye ez az első hétvégének a legfontosabb zenei programjai, természetesen már ezen a hétvégéken is vannak olyan rendkívül izgalmas koncertek, mint például Schumann Dichterliebének és Frau Liebe, ugye a költő szerelme és a hölgyek szerelme lefordítva, ugye ebből egy rendkívül izgalmas koncert lesz például a Patricius Borházban, ami ugye őrül, dilis, halálos szerelem, egy különleges találkozás és egy világhírű osztrák vendégünk is lesz Günther Haumer személyében, és Megyesi Schwarz Luca a másik énekes. Természetesen a hétvégén is rengeteg olyan program van, amiben zene van, a legkülönbözőbb fajta zene. Fontos pillanatok lesznek a fesztivál végén is, amikor szerencsén Rossini kismiséjét adjuk elő, és hát hagyományosan meg lesz azért a megérthető zene is, amit a közönség elvárt. Mondhatom azt, hogy tőlem, hogy minden évben legyen, ezúttal Beethoven 5. szimfóniájáról lesz egy magyarázó koncert, és hát a záró koncert hagyományosan a Liszt Ferenc Kamara zenekaré, az alapítóké, akik nem csak a záró koncertet, hanem még aznak még egy gyermekkoncertet is adnak. Ezek mondjuk a zenei programoknak egyfajta summázata, még egy dolgok érdemes megemlíteni, egy különleges koncert lesz Tokajban, ahol az Aranysas Kulturális Központ most nyílik meg, és ezen a hangversenyen a debreceni Kodály kórussal és jazz muzsikusokkal egy kvázi reneszánsz, barokk és mindenfajta zenék és jazz verziói szintén egyfajta fúziós dolog fog megszólalni, és hát egy gyönyörű épület, mindenkinek ajánlom azt, hogy ismerkedjen meg Tokaj új ékességében. Ezek mondjuk a zenei produkcióknak egy abszolút kivonata, rengeteg minden van még, vannak színházi produkcióink is, vannak igen izgalmas olyan rendezvények, amely értelemszerűen a magyar nyelvhez, és ugye ebben a régióban ennek igen erős hagyománya van, ilyen produkciók is vannak. Még egy említés a zenékvel kapcsolatban, hogy minden este a Sárospataki Borteraszon jazz, ez most már egy hagyomány, egy évtizedes hagyomány, amit nagyon szeret a közönség, jazzzenét hallgathat, és közben iszogathat és eszegethet.
A zene mellett más művészeti ágak is képviseltetik magukat, ahogy említette is. Számos kiállítás nyílik például a fesztivál keretében. Mit mutatnak meg ezek a tárlatok a régió értékeiből?
Az egyik fele az értelemszerűen a Rákóczi jubileumhoz kapcsolódik. Már megnyílt az állandó kiállítás a Sárospataki várban, a Magyar Haza és Szabadságért címmel. Nyílik a Rákóczi várban egy másik kiállítás, egy kerámiai különlegesség. A Sárospataki képtárban egy textil kiállítás lesz. A moziban Urbán György fesztőművész élete filmen követhető, és a természetesen megnyílik majd a Művelődési Házban a kiállítása. Sátorai Újhelyen is van egy kiállítási fia Balog István képzőművésztől, és Tolcsván pedig Hivacs József festőművész kiállítása. Ez talán a leggazdagabb kiállítási ajánlatunk az elmúlt évekhez képest, és hát ebben tényleg jó pár különlegesség van, ami először itt lehet látni, és valamit máshol nem is nagyon lehet majd látni.
Mint hallottuk, hagyomány, hogy a zárókoncerten a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszik. Az ő előadásokban szól most Carl Philipp Emanuel Bach B-dur vonós szimfóniájának harmadik tétele, amely az idei záróhangversenyen is elhangzik majd. A hangversenymester Tvirsz Péter. A következő állomás egy barokk kiskastély. A kulturális központként és alkotóházként működő kúriában mesterkurzusok és koncertek várják a résztvevőket augusztus 17-e és 22-e között. Ez a Misla Barokk Régi Zene Akadémia. Tóth Mónika barokk hegedű művészt, az akadémia alapítóját és művészeti vezetőjét kérdeztem.
A Misla Barokk Régi Zene Akadémia 2011-ben kezdte el működését, azaz 16 évvel ezelőtt. Azóta 25 alkalommal került megrendezésre, ugyanis a nyári időpontokon kívül egy idő után téli alkalmak is lettek, amik rövidebbek ugyan, de ugyanolyan intenzívek, mint a nyáriak. A kurzusnak a struktúrája úgy épül föl, hogy a historikus hangszereket oktatjuk természetesen autentikus környezetben, hiszen ezt tudni kell, hogy a Misla barokk A nevét a Tolna megyei Misla településről kapta. Ez egy nagyon kicsi zsákfalu, ahol viszont van egy gyönyörű szép villa épület, egy barokk kúria, a nemeskéri barokk kiskastély. Ennek a tulajdonosai Makai Tamás építész és Makainé Pál Berta, akik ezt gyönyörűen helyrehozták ezt az épületet, és ők biztosítják nekünk ezt az autentikus környezetet a kurzushoz.
Kiket vár pontosan ez az akadémia?
Ez az akadémia egy egyetemi szinten működő mesterkurzus tulajdonképpen, de már a zeneművészetben valamennyire jártas konzisokat, egyetemistákat, és aztán a posztgraduális képzésre vagy specializációra váró zenészeket is várja. Általában 4-5 tanárral működünk. A tanárok azok mindig magyar származásúak, legalábbis az eseteknek a 90%-ában így volt, mert a kurzust azért alapítottuk, hogy a magyarországi régi zene oktatást segítsük tulajdonképpen, és elvessük azt a magot a fiataloknak, amit aztán esetleg egy másik országban tudnak felnevelni komolyabban, vagy néha a kurzusra visszajövve újra ápolni a kurzus alatt. Ami azt jelenti, hogy a tanárok mind külföldön tanultak a magyar tanáraink, és aztán ugye hazahozzák ezt a magas színvonalat. Magyaroknak alapítottuk, de aztán ebből egy olyan nemzetközi kurzus vált, ami olyan nagy nemzetközi érdeklődésre is teret kapott, hogy Japánból, Koreából, Mexikóból, Kolumbiából is jönnek emberek Európán kívül, és ezek tulajdonképpen a tanároknak a vonzereje okozza, és az a szint és az a családias hangulat, ami a kurzuson van, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, hogy ez a kúria, ahogyan mondtam, egy erdő szélén van, és az infrastruktúra egyáltalán nem városi környezet, hanem egy teljesen falusias, családias, más időket idéző környezet, ami segít abban, hogy eltávolodjunk ettől a rohanó világtól, ami ma van, és úgy gondolom, hogy a régi zenéhez ez nagyon fontos, hogy el tudjunk mélyedni valamiben, ahhoz azon kívül, hogy egy magas szintű oktatás van, ami személyre szabott, és mindenkire nagyon külön odafigyelünk, és nem csak egyéni órákat kapnak, hanem kamarazene órákat, konzortot, zenekart, előadások vannak, úgyhogy egy nap akár 3-4 foglalkozáson is részt vesz egy ember. Ezen kívül egy családias környezetben vagyunk egész nap, és nem tudunk elmenni a városba, ami ennek az a nagyon nagy előnye, hogy viszont ott nagyon sokat tudunk együtt lenni, és egyfajta igazi, jó értelembe vett közösséget alkotni, és egymást erősíteni.
Idén kik tartják a mesterkurzusokat?
Nagy Bernadett fog ének együttest és egyéni énekórákat tartani. Ez először fordul előtt, hogy Bernadettet meghívtuk, és ennek nagyon örülök. Hara Fruzsina fog barokk trombitát tanítani. Urbanec Kristóf, aki nagyon sokszor volt már nálunk, ő tanít viola da gambát és konzortot. És jó magam fogok barokk hegedűt tanítani, mert azon kívül, hogy a kurzus alapítója, a művészeti vezetője vagyok, én mindig barokk hegedűt tanítok. Ezen kívül természetesen tanítok vonós kamarazenét és barokk zenekart is.
Milyen formában mutatják be a tudásukat a közönségnek a résztvevők?
Mindig szokott lenni növendékhangverseny, és legalább 2 darab. Ezt mindig a hétnek a vége felére szoktuk beiktatni, és ezek nem Miszlán vannak, hanem a környező nagyobb településeknek a historikus épületeiben. Például most az idén a Simontornyai Várban lesz a zárókoncert, augusztus 22-én szombaton délután 17:30-kor, de volt más években, hogy a Gyönki Evangélikus templomban voltunk, tehát különböző helyeken szokott lenni.
Következik Johann Sebastian Bach F-dur trió szonátájának első tétele. Előadja Anneke Bóke furuján, Tóth Mónika hegedűn, Baranyai Piroska gordonkán, valamint Dinnyés Soma csembalón. Thank you. elhangzott Johann Sebastian Bach F-dur trió szonátájának első tétele. Jöjjön most egy lemezrecenzió. A közelmúltban jelent meg Kurták György Lichtenberg aforizmák című művének felvétele, amelyen közreműködik Maria Hussmann, Nick de Groot és maga a szerző. Hogy hogyan kell ezt elképzelni? Csengeri Kristóftól megtudjuk.
Georg Christoph Lichtenberg, ez egy német polihisztor volt, 1742-től 1799-ig élt, matematikus, fizikus, filozófus és író, úgy tartják őt számon, mint az első német aforizma szerzőt. Kurták György 1995-ig nem hallott erről a szerzőről, nem volt egyedül vele, mert ahogy kiderül, ugye én mindenképpen elmondhatom, hogy én akkor ismertem meg Lichtenberg nevét, amikor a Kurták művel elkezdtem zenehallgatóként foglalkozni. 1995-ben egy berlini vacsorán, a Wissenschaftskollégnak egy vacsoráján, ahol jelen volt Walter Levin is, a Lazal Quartetnek a primáriusa, szóba került Lichtenberg, Levin érdeklődött, hogy érdemes-e megvenni az új Lichtenberg kiadást. És Kurták György, aki felkapta a fejét, mindjárt meg is hallgatott a házigazdától néhány Lichtenberg aforizmát, aki felolvasta ezeket, és Kurták annyira fellelkesült ezeknek az aforizmáknak a hallatán, hogy már másnap megszerezte kölcsönbe valakitől az aforizmák gyűjteményét, és rögtön ki is másolt seregnyi aforizmát ebből a saját jegyzet füzetébe. Ez volt 95. és egy néhány hónappal később immár Bécsben, amikor a Kurták házaspár ott töltötte az idejét, Kurták Maria Hussmannnal, a szoprán énekesnővel dolgozott a Kafka töredékeknek a betanításán, és ezen közben elkezdte komponálni a Lichtenberg aforizmákat. Először csak szóló szoprára. Tehát oly módon, ahogyan a József Attila töredékeket is megírta, mindenfajta hangszeres támaszték nélkül. Ezt elő is adta Maria Hussmann Berlinben, Kurták 70. születésnapjához kapcsolódóan, és már akkor úgy érezte, hogy neki kellene az a bizonyos hangszeres támaszték, és elkezdte kérlelni Kurtágot, hogy hát jó lenne ennek egy másik változat ennek a műnek. Sőt, olyannyira aktivizálta magát, hogy még mielőtt Kurtággal elkezdtek volna dolgozni a második változaton, ő már azelőtt elkezdett együttműködni egy berlini bőgőssel, aki a szoprán szólam mellé, mögé, fölé, alá improvizált. És ezt megmutatták, ha jól értem a lemez kísérőfüzetben, a BMC kiadásában megjelent a 100 éves évfordulóra, a 100 éves születésnapra szóló lemezről van szó. Tehát megmutatták Kurták Györgynek, és Kurtáknak tetszett az ötlet. És így született meg a második változat, Kurták saját szopránra és nagybőgőre írott változata, és azután néhány évvel később ezt tovább dolgozta, tovább alakította Kurták, és ebből lett a harmadik változat, amely, ha jól értem, ez szólal meg a lemezen. Na most ezt azért érdekes elmondani, mert két dolog nagyon világosan kirajzolódik belőle. Az egyik, hogy az előadóknak milyen fontos szerepük van a Kurták művek formálódásában. Tehát ezt Csengeri Adriántól Keller Andráson át és Kocsis Zoltánon át egészen a What is the World címzetjéig, Monyók Ildikóig el lehet mondani. Tehát nagyon sokszor szabja Kurták a műveit az előadó adottságaira. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy a Kurták művek általában nagyon zegzugos keletkezés történettel rendelkeznek, olyannyira, hogy talán, ha elég bölcs egy Kurták zene hallgatója, akkor azt mondja, hogy egy mű az tulajdonképpen mindig work in progress. Mert sose tudhatjuk, hogy a zeneszerző mikor kap kedvet ahhoz, hogy újra elkezdjen dolgozni rajta, és valamit átírjon benne, valamit tovább formáljon. Tehát a művek alakulnak a zeneszerzőnek a képzeletében. A kérdés, amikor felvetődik az emberben, hogy vajon mi fogta meg Kurták Györgyöt Lichtenberg aforizmáiban, akkor olvasva ezeket az aforizmákat, hozzáteszem, hogy a lemez kísérőfüzetben valamennyi aforizma olvasható, amelyet Kurták megzenésített, tehát mind a 22, és olvasható németül, angolul és magyar fordításban, és azzal kezdődik a lemez, hogy Kurták németül felolvassa ezeket az aforizmákat. Tehát ez is egy külön ajándék a zenehallgatónak, hogy először meghallgathatjuk csak a szöveget Kurták előadásában az eredeti nyelven, és aztán persze nézhetjük hozzá a magyar fordítást is a füzetben. Tehát ezek, hát az ember, amikor olvassa őket, akkor mindenre gondol, csak nem a 18. századra. Ezek 20. századi szövegek. Tehát az az izgalmas bennük, hogy a fanyarságnak, a groteszknek, az irónia csodának, az abszurdnak olyan regisztereit találja meg ez a 18. század második felében élt szerző, amelyek nem az ő korára jellemzőek, hanem az embernek olyan fogalmak jutnak az eszébe, mint az abszurd, az egzisztencializmus, az elidegenedés, tehát olyan szerzőkkel kezd az ember magában analógiákat keresve kirakni egy társaságot Lichtenberg mellé, mint Kafka, Beckett, Ingeborg Bachmann vagy Camus. Tehát ez a világ, úgy érzem, hogy a rokona Lichtenbergnek, és nem az ő 18. századi kortársai. Felolvasok én akár többet is, mert nagyon rövidek. Még hivatalból sem szégyelte magát. Ez az egyik. Elpirulni a sötétben. Ez egy másik. Mi haszna a napfelkeltének, ha nem kelünk fel? Istenem, kérlek, az Isten szerelmére. Ez egy következő. És hát folytathatnám, ugye azt lehet érezni, hogy ez nem a 18. század második felének szöveghasználata, gondolkodásmódja. Hát ez a fajta gondolkodás van ott Lichtenbergnél, tehát nyilván Kurtág felfedezett magának valakit, aki megelőzte a korát. Na most egy picit a zenékről. Ugye nagyon lényeges az, hogy ez a dramaturgia, ez a váratlanság mozzanatával hogyan játszik. Tehát ezek a rövid tételek, amelyek egymást követik, ezek folyton valami újat, valami mást, egy új más megszólalásmódot, egy új karaktert tárnak elénk. Lírai tétel után miniatűr drámát, egy indulatkitörés után csendes töprengést, és hát ami a szoprán szólamot illeti, vannak díszítések, előkék, nagy hangközugrások, szűkjárású dallamok, tehát minden lehetőséget kihasznál, amit egy énekhangnak a kezelésekor lehet, és hát Kurtágnak eddigre már nagyon-nagyon nagy tapasztalata van abban, hogy hogyan szeret ő bánni az énekhangokkal. A nagybőgő pedig hol kettős fogásokat játszik, hol virtuóz gyors futamokat, máskor pedig az énekszólam koncertáló ellenpólusaként viselkedik, megint más akkor az árnyékaként követi az énekszólamot, és egyáltalán nem mindig a mély regiszterben szólal meg. Tehát az is nagyon érdekes, amikor a nagybőgő magas hangjai szegődnek a szoprán társául. Tehát ez egy nagyon izgalmas együttes, ez a szoprán plusz nagybőgő párosítás, amire mondom az embernek az volna az első reakció, hogyha ezt látja a kottában, hogy hát persze, milyen kurtági ötlet, és akkor, ha megtudjuk a keletkezés történetet, akkor rájövünk, hogy a szoprán szólista javasolta ezt a megoldást. Még egy befejező gondolat, hogy tulajdonképpen ez a ciklus, mint oly sok más ilyen sok apró rövid tételből álló mű, világábrázolás. Tehát egyfajta görbe világtükör, amit a jelenségek, az érzések, a hangulatok, az emberi lelkiállapotok és gondolatok elé tár a zeneszerző.
Hallgassunk is bele a szóban forgó CD-be. Kurtág György Lichtenberg aforizmáit Maria Huszman és Nick de Groot előadásában hallják.
Als unsere selige Kuh noch lebte, sagte einmal eine Frau in Göttingen.
Az elmúlt percekben részleteket hallottunk Kurták György Lichtenberg aforizmák című ciklusából. Zárásként következzen egy könyvajánló. Megjelent a Magyar Zeneszerzők című sorozat 46. Weiner Leó munkásságának szentelt kötete. A kis monográfia szerzőjével, Kusz Veronikával Katona Márta beszélgetett.
Weiner Leó 1885-ben született, és 1960-ban halt meg, tehát Kodály, Bartók, Dohnányi kortársa volt tulajdonképpen. A zenéjéről mit lehet elmondani? Mennyire hasonlít a nagy kortársaihoz, mennyire kötődik ő inkább a 19. századhoz, mennyire volt újító, modern?
A zenéje alapvetően 18. századi gyökerű. Ő ezt vallotta és tartotta magát ahhoz, hogy számára Beethoven a mindennél fontosabb példakép. Érdekesen alakult az alkotói pályája, mert ugye az első évtizedekben volt ő igazán sikeres, és talán mondhatjuk azt mi is, majdnem 150 évvel a születése után, hogy számunkra is az az időszak a legizgalmasabb a Weiner életműben, és aztán utána egyre több alkotói válsággal szembesült, aminek elsősorban az volt az oka, hogy ő nem tudta magát azonosítani a Bartók és Kodály által képviselt modernizmussal. Ugyanakkor a népzenére, mint alkotói forrásra ő is rátalált, igaz, hogy későn, és egyébként Lajta László közvetítésével.
Milyen műfajokban alkotott főként? Ugye a nagy közönség legtöbbször zeneiskolai koncerteken találkozhat Weiner műveivel manapság.
Igen, és ez azért is lehetséges, tehát hogy a zeneiskolások az ő műveit játsszák, mert nagyon sok átiratot készített, nem is átiratot, újra hangszerelést a saját műveiből, tehát az igazán népszerű, jó darabjai a legkülönbözőbb letétekben hozzáférhetők. Egyébként szinte minden hangszeres műfajban alkotott, hát szimfóniát mondjuk nem írt, ami feltűnő, hogy vokális műfajokat nem szerette, mert állítólag azt mondta tanítványainak, hogy az énekhang mindig hamis, ő azzal nem tud mit kezdeni.
Ha már a tanítványait említetted, akkor ejtsünk néhány szót Weiner Leóról, a tanárról.
A Zeneakadémia egyik legmeghatározóbb tanár egyénisége volt, kamarazenét oktatott az élete nagy részében, hát egyébként zeneszerzési zeneelmélet tanárként kezdte, de aztán a kamarazenére koncentrált, és hát egy nagyon erős kamarazenei hagyományt hagyott ő hátra, amit aztán talán Kurták folytatott, amelynek az volt a lényege, hogy mint egy röntgenszerűen a zene nagyon apró motívumaira fókuszál, és aztán abból építi fel az egész művet, tehát valahogy az volt az ő elképzelés vagy meggyőződése, hogyha a legkisebb egységek egy mű interpretációjában a helyén vannak, akkor abból már természetszerűleg adódik, hogy a teljes interpretáció is feláll. És hát nagyon nagy hatással volt a tanítványaira, erről Berlász Melinda kötetéből tudunk, aki összegyűjtötte az egyébként nagyrészt külföldön szétszóródott tanítványok visszaemlékezéseit, és most ezzel a kis monográfiával egy időben jelent meg ennek a visszaemlékezés gyűjteménynek a harmadik kiadása. Hát a tanítványok visszaemlékezései arról szólnak, hogy ők egész életükben ebből a hagyományból és ebből a tudásból táplálkoznak, és így tulajdonképpen külföldön is meghonosodott a Weiner hagyomány is, és a világ minden táján képviselik ezt az iskolát.
Weiner maga is előadó művész volt?
Nem, ő nem volt előadó művész, és a kamarazene oktatásnak és a kamarazene óráknak egy nagy tanúsága volt a tanítványok számára, hogy ő ugyan nem hegedült, zongoristaként ugye jó technikája volt, de nem volt fellépő előadó művész, de mégis úgy tudott nyúlni a hangszerhez, hogy a hangszeresek azt mondták, hogy tőle tanultak a hangszerről is a legtöbbet. Tehát volt egy ilyen készsége, hogy minden hangszerhez nagyon hangszerszerűen tudott hozzányúlni.
Most megjelent kötetben számot adsz Weiner műveiről, alkotásairól, de az életéről is szóval. Milyen forrásokból tudtál dolgozni?
A Zeneakadémia kutatókönyvtárának, illetve a Zeneakadémiának adományozta ő a hagyatékát, mivel ugye nem volt gyermeke, és ez a hagyaték gyönyörűen egyben feldolgozva kutatható. Ez volt az elsődleges forrásom, és egyébként mindenkinek ajánlom ezt az anyagot, mert azt hiszem ritka, hogy egy zeneszerző anyaga maga teljességével ennyire egyben hozzáférhető. Zenei kéziratok, vázlatok, levelek, hivatalos iratok, fényképek, igen, sajtórecepció.
Tehát alapvetően a szakmai életére vonatkozó dolgok. Mégis mennyire tudtad megismerni Weiner Leót, a magánembert? Szóval milyen karakter volt ő, milyen személyiség?
Ő egy nagyon különleges egyéniség volt. Erről nagyon sok szó esik a tanítványi visszaemlékezésekben. Sokan úgy írják le, mint aki magának való ember volt, és ugye hát nem házasodott meg soha, de ugyanakkor mindig körülvette egy rajongó baráti tanítványi kör, és közöttük ő nem volt visszahúzódó, tehát nagyon sokat beszélt, tehát általában a zenéről. Molnár Antal mondta egyszer róla, hogy ő még soha olyan muzsikussal nem találkozott, akit a zene, mint olyan ennyire foglalkoztatott volna, és minden egyes pillanatban csak a zenére, egyes művek, egyes motívumok apróságaira gondolt, és erről szeretett beszélni.
Duda nótával búcsúzunk. Weiner Leó harmadik divertimentójának részletét a Miskolci Szimfonikus Zenekar játsza. Vezényel Kovács László. Weiner Leó harmadik divertimentójának részletét hallották, ez volt a Duda nóta. Ezzel ért véget az Új Zenei Újság mai adása. A felelős szerkesztő Kovács Sándor és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm a figyelmet. Várgedő Annát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A templomi muzsika után a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Először Bartók Béla második hegedű versenye csendül fel Kelemen Barnabás szólójával, majd Johannes Brahms E-moll szimfóniáját adja elő az együttes. A karmester Andreas Ottenzamer.